Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. És az a furcsa helyzet állt elő, hogy a Lira zenekar vezetőivel, Csorvási Zoltánnal próbálunk beszélgetni, de hát most csak úgy mellékesen bekapcsoltam a mikrofont, mert annyi érdekes információt, gondolatot, meg hát nagyon-nagyon inspiráló dolgot mondtál el itt mikrofonon kívül. Sok szeretettel köszöntelek, és tudják a hallgatók, arról van szó, hogy itt több évtizedet kellene valamiképpen felölelnünk, ami hát egy ilyen rövid rádióműsorban meglehetősen merész vállalkozás. Zoltán, lehet, hogy furcsa lesz a kérdés, amit fölteszek, hogy ha meg kellene magad határozni, akkor hova kategorizálnád magad, vagy hogyan neveznéd meg saját magad?
Köszöntöm a hallgatókat én is. Ez egy nehéz kérdés persze, most lehetne azt mondanom, hogy én, mint a Lira együttes vezetője 46. éve, ilyen zeneszerző vagyok, csapatépítő. Azt is lehetne mondani, hogy alapvetően a legtöbb időt a népművelésbe töltöttem el itt Kiskunhalason, kezdve a Gúzon István névtől egészen végigmentünk a mostani állapotig, amikor nyugdíjban mentem szintén a műfázból, tehát akkor népművelő is lehetnék én. Azt hiszem, hogy a legjobb azért, ja igen, mert lehetne azt mondani, hogy zenész, hiszen az emberek mindig azt mondják rólam, hogy láttalak a tévébe, hogy gitároztál. Hát igen, én magamat nem nevezném zenésznek, mert nagyon sok zenész barátom van, akik tényleg ebbe a kategóriába tartoznak. Hogy amatőr zenész, az már úgy elmúlt. Tehát a kezdetekkor, amikor az együttes is alakult, akkor mindig az a kategória volt, hogy amatőr zenészek, amatőr együttes. Igen, de hát ezt azért az ember egy idő után már elhagyja, csak nem mondjuk azt sem, hogy profi, hiszen nem ebből éltünk meg soha. Úgyhogy én Csorvási Zoltán vagyok. Ez azt hiszem, hogy ez így nagyon, nagyon egyszerűnek hangzik, de aki sok mindennel foglalkozik, még mindig a nyugdíjas éveiben is.
És olyan valaki, aki nagyszerűen át tudja vágni azokat a bizonyos gordiuszi csomókat, tehát visszajutottunk oda, hogy ki vagy valójában. Egyszer Bakot megkérdezték, hogy milyen zenésznek tartja magát, és azt mondta, hogy tudom, hogy jó zenész vagyok, némi gondolkodás után hozzátette, sőt túlságosan jó. No, de most nem Bakról van szó, hanem a Lira zenekarról, meg a Kata N. Zoliról, amiről én megvallom némi szégyenkezésre, hogy most hallottam először. Nemrégiben volt egy jubileumi koncertetek. Kicsit foglald össze ennek az előkészületeit, meg magát a lefolyását.
Igen, és ez nem az első ilyen koncert, hiszen a 10 évestől kezdve szerintem 10 évenként megtartottuk, de volt olyan év is, amikor a 35 éves például, amikor ilyen nagy számokat mondunk, hogy 30, ugye, azután már nem az ember gondolkodik, hogy most várjak még 10 évet, tehát vajon együtt leszünk, együtt tudunk-e még lenni 10 év múlva is azok az embereket, meg tudom-e hívni, akik régen a tagok voltak. Hiszen azért megy az idő felettünk. Ez a 45 éves sem most lett volna, hanem tavaly, ugye, de úgy gondoltam, hogy a Covid miatt is. Én azt szerettem volna, hogyha nem szájmaszkba ülnek az emberek, hanem látom az arcukat, látom, hogy mosolyognak, és ezért 1 évet halasztottunk, és azt mondanám, hogy jól tettük. Soha még szabadtéren nem volt jubileumi koncertünk, mindig általában a moziba volt, vagy a műfázba, különböző időszakokban, és mindig decemberben. Valami miatt a december nekem azért volt fontos, mert már készülöttünk az ünnepre, és akkor ez is lelkünk már a karácsonyi gondolatok felé tendálódtak, de mivel, hogy ezt szabadtérre terveztük, ezért a legjobb időszak nekem az augusztusnak tűnt, és így is lett, hogy aztán nagyon-nagyon nagy örömünkre megkaptuk a Városháza díszudvarát, és akkor ott már állt is egy színpad, azt már nem kellett megépítenünk. Tulajdonképpen ekkor kezdődött a neheze. Jóval előbb persze már június-júliusban a tagokat meghívni, ki tud eljönni, nem. és megkezdődtek a próbák, ami nem volt túl sok. Tehát az is szabadtéren játszott egy családi ház udvarában a Juditéknál. Nem volt túl sok próba, mert hogy pontosan tudtam, hogy kinek mit kell csinálni, és kire mit bízok rá, ki mennyi dalba, mennyi számba fog énekelni, nem mindenki egyszerre volt a színpadon természetesen, és nagyon, nagyon flottul mentek, és jó hangulatba. Mindig művészeink is voltak, akik nagy örömünkre elvállalták. Azt kell mondanom, hogy életem egyik legszebb estje volt ez, és remélem, hogy a Líra tagoknak is.
Egy rövid kérdéssel, egy rövid válasz erejéig még van időnk. Azt mondd meg, hogy mi az, ami hajt ennyi év után is? Mert azt látom, meg azt érzem a szavaidból, hogy a meglévő, megszerzett rutin ellenére nem rutinból, nem úgy visszakézből végzett, hanem benned van valami megmagyarázhatatlan tűz vagy hajtóerő. Ez honnan van, Zoltán?
Tulajdonképpen voltak időszakok az életemben, amikor a Líra egy picit háttérbe vonult, de azok is a zenével kapcsolatosak voltak, tehát nem lehet azt mondani, hogy aki mondjuk Budapesten tanult, és ott már valamiféle zenei világba belecsöppent, meg látott, meg később, amikor főiskolára följártam, akkor meg már eleve olyan helyekre mentem, például jazzkoncertekre, hogy ez nyomtalanul eltűnik. Voltak korszakok, amikor a Lírának nem volt akkora szerepe az életemben, de akkor is zenéltünk valami mást. Ilyen volt a népzene. A népzene távlatokat nyitott meg, amiről már sejtettük, hogy milyen mélységig van, csak nem kóstoltunk bele hangszeresen. És akkor alakítottunk a halas zenekart, amelyben tradicionális népzenét játszottunk. Úgyhogy az is nagyon fontos volt. Közösségbe való zenélésnél azt hiszem, hogy számomra nincs is nagyobb élmény, a próbákkal együtt persze, hogyha egyedül kell föllépni, na akkor nagy gyomorgörcs. Akkor nagyon nehéz, hiszen nincsenek ott mellettem. És ez a közösségi együttlét, ez belőlem olyan energiákat hoz ki, és annyi fajta távlatot nyit, hogy mindenféle bajomat el tudom felejteni, és tovább tudok lépni.
Kedves hallgatók, itt folytatjuk. Zenét hallgatunk, és utána várjuk vissza önöket.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, Csorbási Zoltánnal együtt köszöntjük Önöket, és nagyon örülünk annak, hogy bennünket hallgatnak. A Líra együttes több évtizedes útját járjuk most éppen végig, és reméljük, hogy a kíséretünk az egy olyan valami lesz ezen az úton, amit örömmel fogadnak tőlünk. Viszont egy ilyen hosszú úton azért vannak mérföldkövek. Hallgatunk erről, Zoltán.
Most jutott eszembe az is, hogy mondtad, hogy járjuk végig a Líra évtizedeket, hogy majd mikor végeznek a riportnak, és elindulok haza, és megyek a kocsival, akkor eszembe jut, hogy ezt miért nem mondtam el. Hiszen semmit nem írtunk le ugye előre, mert hogy valószínűleg itt van a fejemben minden, tehát az is ott van, hogy 1976-ban elmentünk Sárospatakra egy heti lap az Új Tükörnek a találkozójára, és akkor a Bíró András szerkesztő, a lap szerkesztője kérdezte tőlünk, hogy mi a nevünk, és hát nem volt nevünk, mert ő el akar bennünket hívni a Hungária kávéházba. És akkor, hát mondja, nincs nevünk, kiskorhalasi gitár együttes, ez nem volt nevünk. És azt mondja, hát legyetek Líra együttes. És akkor így lettünk Líra együttes, és valóban fölhívott bennünket 1977-ben a Hungária kávéházban, ott volt Csinkovics Imre, Agárdi Gábor, és a kiskorhalasi Líra együttes. Emlékszem, Rodolfo is ott volt. Tehát ilyen vegyes valami volt. És ott az történt, hogy az első tűzkeresség. Az igazi, abban a gyönyörű környezetbe bekonferálnak Sinkovics után minket egy, akkor tényleg amatőr együttes voltunk még, és ez egy nagyon nagy élmény. És ez így szépen épül tovább, 76, 78, 79, 80, és akkor megérkezett hozzánk, visszajött a főiskolára Kovács Sándor, aki ott jazz zenekarba hegedült. És ez nagyon fontos, mert egy olyan hegedűs, megváltozott a számoknak a jellege, bekerült a cselló, bekerült a hegedű, és akkoriban a Magyar Televízió 2. csatornája már működött, és meghívtak bennünket ebbe a műsorba, amelyet Déri János vezetett. Ez egy ilyen kis kimit tud volt. Ez nagyon fontos, mert ott profi emberek irányítottak minket a színpadi beállás, mozgás, viselkedés szabályaira. Fönt laktunk Pesten és szállodában, stb. Azt hiszem, hogy ezt abszolút büszkek vagyunk rá, mert egyetemi helyekre hívtak meg minket a Szovjetunióban, még pedig két városba, Kijevbe, hát ugye akkor még. És Moszkvába magyar egyetemistákhoz. És ott odajött velünk Hatvani Zoli is, aki verseket mondott. Ez egy március 15-i ünnepségsorozat volt ebbe a két városba, erre is nagyon büszkék vagyunk. Közben volt egy szegedi televíziós éjjeli felvételünk is, akkor történt az, hogy egy tagunk kivált nem haraggal, Farkas Márti akkor elment, és ez egy nagyon súlyos dolog, amikor négy ember ilyen sikereket ér már el, már nem csak akkor persze voltak vajdasági fellépések, stb., de ez nagyon fájó volt nekem, ez az első nagyon-nagyon, amikor valaki elment, és akkor maradt ez a három fickó, a Sutyinszky János, én meg a Kovács Sanyi, és a Hatvani Zoli. És persze Csorvási Kata, aki mindig előadó művészként volt az együttesben, és akkor megint csak talpra kellett állni, tehát hogy újra kezdeni, hogy nincs a lányhang, nekünk fiúknak kell pótolni mindenbe. Ekkor alakult ki ez a hármas vokál, hogy három férfi énekel, akkor mondták is ránk, hogy egy kicsit kalákások vagyunk, aminek mi nagyon büszkék voltunk, hiszen később, már a 90-es évek végén, 2000-es évek elején a kalákat többször is foglalkoztatott minket, együtt mentünk zentára, stb. Tehát, hogy az élet annyi mindent beigazol. Nos, akkor eltelt nagyon sok év, és eljutottunk 1993-ig, amikor nem azt mondanám, hogy egy picit már egyedül maradtam, és abba akartam hagyni. És akkor bejött hozzám a Nagy Zoli, sajnos ő már nincs közöttünk, aki azt mondta, hogy ő szeretne Ozirisbe játszott, szeretne velünk együtt zenét, és mondtam neki, hogy hát persze erre még aludj egyet, mert egy egész más világból érkezel, ez itt egy csendes zene, és ez egész más, itt nincs erősítő. És visszajött, és persze, hogy akarta nagyon, és akkor hozzánk társult még Szemerédi Léda Adél, egy gyönyörű hangú lány, aki a zeneiskolába magánének tanszakra járt. 93-ban újraindult minden, és 95-ben jött a Sebők Judit, és ezzel egy olyan trió alakult ki hosszú távra, 2000-ben. A sok-sok magánstúdiózás után határoztuk el, hogy itt az ideje a CD kiadásnak. És az első CD-nk, amelynek a Veled című album lett a neve, hát az nyilván az olyan, mint az első szülött gyerek, szóval az egy akkora élmény volt, megfogtuk, megtapogattuk, és hát valami őrület volt, hogy hazafelé jöttünk a lemezgyárból, és ott persze nem volt CD a kocsinkban még akkoriban, és a kazettán hallgattuk, hogy és úristen, azokat a dalokat, amiket annyiszor hallottunk, de ugye ennek nem csak egy lemezfelvételnek nem csak az a lényege, vagy kiadásnak, hanem maga a munka, ahogy bekerülsz egy stúdióba, és ott együtt vagy egy olyan zenésszel, aki szintén nincs már közöttünk, hogy együtt dolgoztunk, együtt csináltuk a lemezt. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon nagy élmény volt nekünk, és ugye ezután már csak nem is kell mondanom, hogy az első lemez után Daci Zsoltról beszélek, bocsánat, az ő stúdiójában voltunk. Ha már jött a második, jött a harmadik, és egy kis kihagyásra jött a negyedik, és a 40 éves, a 40 éves jubileumra megjelent egy dupla CD-nk is, ez a Lira 40. Úgyhogy ezek nagyon fontos mérföldkövek, az is persze aztán, hogy pont ezután, a 40 éves után Zoli bejelentette, hogy kiválik, és akkor döntöttem úgy, akkor nem tudtam, hogy mit csináljak, akkor a barátaim mondták, hogy az nem lehet, hogy abba hagyod. Csak jött vissza állandó tagnak a Kovács Sanyi, Vladár Karcsi, Judit az állandó, mindig ott van, és így vagyunk most négyen.
És legyetek még sokáig, teszem hozzá egy óvatos fohászként. Kedves hallgatók is maradjanak velünk. Zene következik, utána folytatjuk Zoltánnal a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat. A Líra együttes életútját jártuk végig nagy léptekkel. Hát azért lett volna itt még néhány megálló, én azt hiszem. De valami másról fogunk most beszélgetni, ami gyakorlatilag az egésznek a lelkét vagy az alapját adja. Valahonnan meríteni kell a témát, a zenét, a szöveget, valamit megláttok, valamin elgondolkodtok, valami történik ebbe a kacifántos nagyvilágba, és szöveg, illetve dallam formálódik körülötte vagy belőle. Mesélj nekünk erről, Zoltán.
Lehetne most azt is mondani, hogy is kell is, hogy egy más zenei világból érkeztem én is, amely a fiatalság volt nyilván, hogy 1966-ban, 64-ben már hallgattuk a Szabad Európát, már tudtunk a Beatlesről, Rolling Stone-ról, már ki is alakultak a táborok, hogy ki milyen, és amikor fölkerültem Pestre tanulni a kollégiumban, nyilván első dolgunk az volt, hogy az általam vitt és apám által készített gitár ott volt nálam, igaz, hogy csak egy húr volt rajta. Már voltak kis csávók, osztálytársam, aki már a vendéglátó helyeken muzsikált az édesapjával, és az abban a pillanatban föl kellett húrozni a gitárt, és elkezdtünk éjjel-nappal zenélni, beat zenét természetesen. Az akkori kornak megfelelő, haza kerültem Budapestről, itt is folytatódott a beat, meg a rock. 1972-73-ig tulajdonképpen volt egy együttesem, olyan tag is volt az együttesben, a Kent zenekarban, mint a D. Nagy Lajos volt, énekes basszusgitáros. De hát büszke vagyok, hogy egy ilyen ismert emberrel együtt zenélhettem. És akkor jött egy irodalmi színpad, ahol egy szálgitár kellett, mégpedig nem elektromos gitár, hanem akusztikus gitár. Na most ez itt van a váltás, hogy ugye jól-rosszul betanult, fonetikusan leírt angol szövegek után azt kérte a rendező, hogy itt van ez a vers. A darabban három dalt kér, amit meg kell neked, Zoli, csinálni, mert képes vagy rá. Hát dehogy vagyok, hát addig voltak ilyen elég gyenge kis magán a saját dalaim, amit játszottunk, de már sok ember arra számított, hogy, és hát illeszkedni kellett a darabhoz. És akkor ezen is túljutottunk, és 1976-ban már ugye voltak a művelődési központban, már voltak olyan emberek körülöttem, akikből a Líra megalakult. És itt egy hatalmas váltás van, ugye? Mert 1975 tájékán meghallottam a Sebő Együttes lemezét. Akkor már azt hiszem, hogy a Konzsuzsa is megcsinálta a Kertész Leszeket. Igen, szintén, és ugye a Sebő Ferencnek a lemeze az olyan elementárisan hatott rám, hogy hirtelen nem tudtam, hogy én ezt idáig miért nem tudok én ilyet csinálni. Holott biztos, hogy tudnék. A lemezen Berek Kati mondott József Attila verseket, és hát ez is ledöbbentett, hogy úgy tudtam, hogy ezek hatalmas művészek, sőt láttam őket Budapesten a színházba is, de hogy ezt így lehet impretálni, hogy ilyen szépen lehet feldolgozni, és plusz még idejött abban az időszakban, a Mávszakiba volt a Bojtorján együttes, és után elmentünk a zenésztársaimmal, megnéztük, és azt mondtuk, hogy ettől mi jobbat tudunk. Szóval ez azért már nagyon konversz. Igen, megzenésített versek, de nyilván nem a Paffa Bűvös Sárkányra gondolok, hanem ott voltak Robert Burns versek is, és az is nagyon tetszett. És akkor elindultunk egy olyan úton, amely már tudatosan építkezett a visszatérő refrének, stb. Odan eldobáltam dalokat. Fölvettem Magnóra, és bemutattam, ez egyébként most is így történik nagyjából, hogy beviszek, most már telefonon, beviszem a nyersanyagot, amit én otthon dúdogatok, most már általában a Juditnak csináltatok, ilyen lány magas hangon. És akkor nekik kell választani. Például így történt a Szeptember végén című dal, három variációt vittem be, és akkor azt mondták, a középső jó, egész jó. És akkor kezdődik a munka, amikor kibontjuk. Aztán a Sanyi hozta a jazz világát a zenekarba. A Jerry egy kiváló, a Sutyinszki János, kiváló basszusgitáros, és blues-t játszott a Vladárral. Ez a vonal. A Vladár Karcsi, mint vendég fellépő évtizedekig, az minden hangszert hozott. Tehát hogy ott nem volt olyan nagyon mese, hogy mi csak mondtuk neki, hogy hozzá egy fúvola hangot, akkor egy olyan furuját csinált, vagy már ugye furujákat is gyártott, ugye? Igen, van egy vers, és azt nézegetem sokáig a fiókomba, ott van íróasztalon, így fölül van, de alatta is sok van, alatta is sok vers volt, hát most is persze, csak egyszer az úgy előre jön egy vers, és akkor nézegetem.
Betolakszik,
és nincs kedvem hozzá. Én ezt nem csinálom meg. Főleg, hogyha nem határidős. Határidős, akkor van kedvem hozzá. És akkor elkezdek vele kínlódni. És van egy állapot, amit nem lehet tudni, hogy mikor. Az azért kell rögzíteni, mert az az állapot, ha nincs rögzítve, akkor elfelejtem.
Megadja magát a vers, és hagyja magát megzenésíteni.
És akkor se tetszik, persze, hát dehogy is, hát majd a többiek eldöntik. De nem, hát sokszor tudom, hogy az annak jónak kell lenni. És akkor van egy inspirációs, hogy nem ezt csinálunk, és csinálni kell még 5 dalt. És akkor nincs mese, vagy azt mondja valaki, hogy zenésítsd meg a kiállítás megnyitóra ezt a verset. És megvan a határidő, akkor nem lehet, akkor dolgozni kell rajta sokat.
Határidő a legjobb múzsa, szokták mondani. Igen, hát mi is így vagyunk ezzel most, hogy már csak egy néhány percünk van hátra, némi szünettel, de ne hagyjanak magunkra, kedves hallgatók, várjuk össze önöket.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, a Líra Együttes életéről, múltjáról, meg jelenéről beszélgetünk. Abban a biztos tudatban, meg abban a jó reménységben, hogy van jövője ennek a zenekarnak, veled együtt, Zoltán. Kata és Zoli. Róla beszélgessünk egy kicsit, hát 1000 szárral kötöttök egymáshoz, plusz még a zene, meg a művészetek is.
Igen, a házasságunk is 76-ra esik, meg a Líra Együttes megalakulása, micsoda egybeesés. Kata az mindig ott volt a Líra körül, hanem úgy, hogy elviselte, hogy én éjszaka későn jövök haza, egy fellépés után, egy próba után, mindig drukkolt a Lírának, és ha kellett, akkor beugrott, mint versmondó. És ez nagyon, ez végigment. Ez 46 éve így van, de az utóbbi 5 évben már önálló műsorunk is van. Ez azért is volt fontos, mert a Katonia József megyei könyvtár minket fölkarolt, és kis települések könyvtáraiba és iskoláiba közvetít ki minket, és ezek ilyen tavaszi és őszi turnék általában. Nagyon pici településeken, olyan helyeken, ahol nem jut el a művészet, egészen pici gyerekeknek, és hát valamikor persze az egész iskola ott van, ezt is meg kell csinálnunk. Általában vannak standard műsoraink, a rejtelmek, aztán van a Mackó Milú naplója, ugye Kata 2 könyvének a bemutatója. Utóbbi időkben már költészet napján 4 helyen voltunk, József Attila verseket és más verseket is előadtunk, nem csak gyerekeknek, hanem nyugdíjas embereknek is. Katával nagyon jól megértjük egymást, én néha el szoktam térni az ő általa leírt repertoártól, mert ezt megszoktam már Lírába, hogy nem szabad előre tervezni. Nagyon. Csak le kell fektetni az alapokat, rá kell nézni a közönségre, és onnantól kezdve lehet változtatni. A pont annak az első reakciókat megfigyelni, és utána úgy pörgetni a műsort, hogy a végére is maradjon, hogy végig kitartson. Ez a kisgyerekeknél egy kicsit nehezebb, felnőtteknél könnyebb tartani ezt a ritmust, mert a gyerekeknél már az első 10 percben észreveszed, hogy itt most pörgetni kell. És akkor néha szoktam mondani Katának, így kacsintok rá, hogy most ugorjunk, és akkor ugrunk egyet. Az a lényeg, hogy ezek mindig, ne arról szóljon, hogy az óvónéni elkezd tapsolni, és mindenki tapsol, azt ne szoktuk állítani. Az egy másik műfaj. Az nem a mi műfajunk. A tapsoltatásnak megvan a maga szabálya, annak is van funkciója, amikor kell tapsolni, mert nyilván az egy ütem, ütemjáték a dalok között. Vagy a
Tapsgépről már ne is beszéljünk.
Ne is beszéljünk, igen.
Itt van előttünk egy lista, amelyen a 2022-es év megvalósult fellépései, koncertjei vannak. Párat ezek közül emelj ki, ami valamiképpen egyébként is előre tolakszik a többi közé.
Az nagyon-nagyon nagy dolog, hogy egy együttest itt a saját hazájában is foglalkoztatnak, mégpedig igen.
Na most az lett volna az utolsó kérdésem, de akkor most megelőlegezem, beszélj róla, hogy prófétának lenni a saját hazába. Ebben már sokaknak beletört a foga.
És igen, persze azt ne hagyd, nem mondjam már, hogy mikor meghívnak olyan együtteseket, akiket mi is tudnánk pótolni, de ez nem baj, mert nem lehetünk mindenütt ott. Egyszer kaptunk egy olyan kritikát, de hagyd felejtsük ezt el. Ugye az a helyzet, hogy valaki azt írta, hogy már megint a líra, tehát ez születi fellépésünk kapcsán, és akkor gyorsan összedugtuk a fejünket, hogy most reagáljunk, vagy ne, de nem szabad reagálni ezekre a dolgokra, mert ezek rossz indulatú bejegyzések. Szóval sokat vagyunk halason, és mindjárt a Magyar Kultúra Napján kezdődött ez januárban, ahol én nem tudtam jelen lenni betegség miatt, és akkor kivetítettek minket egyik dalunkat, amire Sári Levente csinált illusztrációt, és aztán nagyon sok szép dolog volt. Kiskunfélegyházán például a Megyébe bújva egy divatbemutatón játszottunk március 15-én, Végkúriába is fellértünk, de az most nagyon személyes, bocsánat. Föllépett ugyanaz együttes az én szülinapomon, pontosan 70 volt. Elnézést, most rosszat olvastam föl. És hát sok helyen még itt 20-valahány fellépés van. Majd ezután jön még egy roham, a december, ugye. És hát emellett ugye van a Kata és Zoli műsora, és van egy nagyon kedves zenekarom, amit most úgy nevezünk, hogy Csorvási egy barátai, de tulajdonképpen a Sziládi is gitárosok, a gitáros tanulóim együttese ez, vagy inkább ilyen laza baráti társaság, amivel már föléptünk a református körbe, halasan, és föléptünk a kiskunhalasi borudvaron, és most pedig november 19-én majd a T-ben 15 éves jubileumi koncertján kaptunk meghívást, és örömmel vállaljuk, hiszen olyan környezetben lépünk föl a mi kis csendesebb zeneinkkel, amely nem egy rock környezetbe való, de mégis elvállaltuk.
Annyira vártam már, hogy mikor hangzik el a Sziládi neve, mert hát ez egy olyan sarokpontja ennek az egész városnak, ez az intézmény, meg hát az én szívem is azért csak dobog a Sziládiért, meg egy kicsit azért a Líráért is. Zoltán, nagyon örülök, hogy beszélgettünk, régóta terveztük ezt már, de én is beteg voltam, meg külföldön voltam, és én azt kívánom nektek, hogy hangozzon el sok olyan kritika, hogy már megint a Líra. Vannak, akik szívesen hallgatják, és én úgy tudom, hogy nagy a rajongó tábora, meg a baráti köre a ti együtteseteknek, meg zenéteknek, és hiszem, hogy nem alaptalanul. Jó egészséget, sok erőt, sok lelkesedést kívánok rajtad keresztül az együttes minden jelenlegi, meg leendő tagjának. Köszönöm a beszélgetést, hallgatóktól is elbúcsúzunk. Szép napot, jó rádióhallgatást mindenkinek!